Akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, ismét megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión. Január 27-e szerda reggel van, és 4:09 múlt egy perccel Kántor Endrével csináljuk ezt a mai programot.
Illetve Gede Balázzsal.
És a 0630-2010-909-re beérkező és SMS-t író, vagy üzenetet író kedves hallgatókkal, akik, ha jól látom, itt van, Löpapa biztos írt nekünk közlekedési infót.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt írta nekünk, hogy amíg bici, minden oké, de átültem a vasdobozba, és a város összes kukás autója előttem volt. Amúgy egészen vállalható a West End körút ülői klinikák útvonal, ahol ő mozog. És
balesetet láttak a 11. kerület Irinyi József utcában kifelé, a Budafoki út előtt a belső sávban.
És amiről már beszámoltunk, hogy az M0-as autó déli szakaszán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti kijárat után két kamion ütközött össze, a sérült járműveket csak a belső sávon tudják kikerülni. 8 kilométeres az araszoló kocsisor, és 1 órás az időveszteség. Ezzel kell számolni, és ez 10 perces információ az útinformon, úgyhogy ez frissnek tűnik, ez a helyzet még ott. Nos, megyünk tovább a nyugdíj témánkkal, és hát az, hogy a nyugdíjak hogyan alakulnak, ugye itt most megvan az új minimálbér megállapodás, és hát ennek kapcsán ugrott be nekünk az ötlet, hogy beszélgetünk a nyugdíjakról is, mert egy hallgató is azt hiszem felvetette korábban, hogy míg sok minimálbéres a zsebébe is kap valamennyit, tehát nem biztos, hogy annyit keres, bár nem tudom egyébként ez milyen lehet ez az arány, ez valószínűleg gyanítom azért, hogy csökkenő, mert hogy ugye azok a kormányzati meg adóhivatali lépések, amelyek a gazdaság fehérítését szolgálják, szerintem egyre nehezebbé teszik, hogy a vállalkozó olyan pénzhez jusson, amit aztán zsebbe tud fizetni, de ez az én találgatásom vagy okoskodásom. A helyzet az lehet, hogy ennél rosszabb. A lényeg az, hogy nyugdíjakról fogunk beszélgetni Farkas Andrással, a nyugdíjgurúval, aki itt van a vonal végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát nyílik az olló, mint ahogy a béreknél is, ugye már sokszor emlegettük, hogy ott is érdemes mediánt nézni, nem az átlagot, mert ugye itt is megállapítottuk, vagy citáltunk egy felmérést, hogy nagyon szép, hogyha nézünk egy ilyen 10 éves fejlődését a bérnövekedésnek, de alapvetően magasabb bérűeknek nőtt igazán, és a kisebb bérűeknek kevésbé. De hát megy szét ez az olló a nyugdíjaknál is.
Így van, természetesen a egyfelől van egy távolító hatása, amikor a aktív keresőknek az átlag keresetétől elszakad a nyugdíjaknak a vásárlóértéke. Ennek az alapvető oka az, hogy a nyugdíjakat évente csak az infláció mértékével emelik, az átlag kereset pedig az utóbbi, most már 6. évben kétszámjegyű növekedést produkált. Most eltekintve attól, hogy ez forintban értendő természetesen, és ne nézzük meg európai összehasonlításon, akkor még kicsit elborul a kép. De a lényeg az, hogy a gyorsan növekedő nemzetgazdasági átlagkereset, tehát nem tudja tükrözni a nyugdíjak növekedési üteme, ezért ott valóban kezd, inkább már szakadék van, mint olló a aktív keresőknek a tényleges vásárlóereje, meg a nyugdíjasok vásárlóereje között, és a nyugdíjasokat ez még amiatt is sújtja, hogy nyilvánvalóan a nagyobb tömegű kereslet, tehát az aktívaknak a kereslete fogja meghatározni az árakat, így a nyugdíjasok nem véletlenül érzik azt, hogy a nyugdíjuknak az értéke az nem tartja valójában a tényleges vásárlóerőt, mivel egyre kevesebbet tudnak belőle mondjuk élelmiszerből vásárolni. Ez az egyik ok, ami miatt a nyugdíjasok úgy érzik, hogy rosszabbul járnak évről évre, annak ellenére, hogy persze be van építve a nyugdíjemelés a törvénybe. A másik ok, ami az újonnan megállapított nyugdíjakat illeti, ott a nyugdíjas társadalmon belüli óriási elszakító hatást lehet megfigyelni, mert az utóbbi években hihetetlen mértékben függ a nyugdíj értéke attól, hogy melyik évben igényelte az új nyugdíjat igénylő ember. Például akinek 2015-ben állapították meg a nyugdíját, az lehet, hogy 40%-kal kevesebb nyugdíjra jogosult, csak attól, tehát teljesen azonos életpályát föltételezve, azonos kereseteket föltételezve, csak attól, hogy a 2015-re vagy 2016-ra vonatkozó valorizációs szorzó számok sokkal rosszabbak, mert ezek tükrözik a nemzetgazdasági átlagkereset növekedését, mint mondjuk a 2020-as vagy majd az idei valorizációs szorzók lesznek. Ezért aki mostanában megy nyugdíjba, az automatikusan jobban jár, mint aki korábban megy nyugdíjba, és még mondjuk aki a 2010-es években megy nyugdíjba, az is hihetetlenül jobban járt ahhoz képest, mint aki a rendszerváltozás utáni években ment el nyugdíjba. Tehát ez is egy nagyon nagy szétszaggató hatás, és még egyet hadd említsek meg, ugye éppen most hír, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítésének első részleteként február 12-én érkezik az egyheti nyugdíj pluszban a nyugdíjasoknak. Ez a 13. havi nyugdíj is egy szétszakító hatást gyakorol a nyugdíjas társadalom tagjaira, mert nyilván akinek 80 ezer forint a nyugdíja, az 20 ezer forintot fog kapni, akinek meg 800 ezer forint a nyugdíja, az 200 ezer forintot fog kapni most pluszban. Sehol az európai nyugdíjrendszerek egyikében sincs megengedve, hogy ennyire erőteljesen és drámai módon eltérjenek az ilyen plusz juttatásként megszavazott nyugdíjelemek, mint például a 13. havi nyugdíj.
Hát igen, van egy, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire gyakorlat máshol, de hát eleve egy kicsit faramucinak is tűnik, ugye, hogy magához a nyugdíjhoz képest százalékban igazítunk egy ilyet, amikor pont az a probléma, hogy nagyon sok olyan kis nyugdíjas van, aki tényleg az életszínvonala az a megélhetési küszöb alatt van.
Így van, és akkor itt említettétek a mediánt a keresetek kapcsán, ugyanígy van medián érték a nyugdíjak kapcsán is. Az most 2021. januárban a 3%-os inflációs emelés után most 130 ezer forint körül ingadozik. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai közül 1 millió nyugdíjas kevesebbet kap, mint 130 ezer forint.
Valami ami azt jelenti, ugye, hogy pont a most kialkudott minimálbéremelés kapcsán beszéltünk arról, hogy mire elég 169 ezer forint havonta, hát ez még 30 ezerrel vagy 40-nel annál is kevesebb.
Így van, mondjuk annyi a különbség, hogy ez legalább nettó érték, tehát a nyugdíj az egy nettó összeg, ezt nem terheli adó megjárulék, de attól függetlenül, ezt csak mondom, ennél 1 millióan kevesebbet kapnak. És ami a nagyon-nagyon sok kis nyugdíjasnál még azt is meg kell nézni, hogy jellemzően ők a laknak nagyon kicsi településeken, tehát még csak munkalehetőség sincs, orvoshoz se tudnak könnyen eljutni, gyógyszertár a közeli városban van csak, tehát elképesztően nehéz helyzetbe kerülnek azok a kis nyugdíjasok, akik kisebb településeken élnek, ráadásul ők jellemzően ők azok, akik közül nagyon sokan egyedül is élnek. Tehát az a nyugdíjas társadalomnak egy külön problémája, hogyha mondjuk a pár még együtt él, akkor legalább két nyugdíjra számíthatnak, tehát így akkor föl tudják tornászni 2-300 ezer forint fölé a kettejük összesített pénzét, de ha valaki egyedül él, akkor ebből a nagyon kicsi összegből kell egyedül megélnie, és hiába emeljük mondjuk ezt az összeget minden évben az inflációnak megfelelően, hiszen az is a saját nyugdíja összegének a százalékában van meghatározva. Tehát aki 100 ezer forintot, sok 100 ezer forint nyugdíjat kap, az 3 ezer forint emelést kapott most januárban, aki meg 1 millió forint nyugdíjat kap, az meg 30 ezer forint emelést kapott, és ez is egy az európai nyugdíjrendszerekben ismeretlen, hogy ennyire korlát nélkül elszabadulhassanak. Az egyes juttatások általában nem a nyugdíj összegére vetítik, hanem vagy sávozzák a nyugdíjakat, és meghatározott módon állapítják meg, hogy a kicsik többet kapnak, a nagyot kevesebbe, vagy pedig nem százalékos mértékben határozzák meg, hanem euróértékre, vagy Magyarország ugye forintértékre kéne megmondani, hogy mennyivel emelkedik a nyugdíj, és akkor a kicsit jobban járnának, a nagyok meg kicsit rosszabbul.
De hát ez a logikus, ez miért ennyire komplikált, vagy miért nem így működik nálunk? Lehet-e ennek bármi oka?
A hivatalos magyarázat feltetően azzal áll az összefüggésben, hogy nagyon erősen érvényesül, egyébként nagyon helyesen a biztosítási elv a nyugdíjrendszerben, ez a bizonyos ekvivalencia elv, már beszélgettem veletek erről, ami azt tükrözi, hogy egy aktív ember az élete során befizetett nyugdíjjárulékainak az ösztömege, az lehetőleg legyen egyensúlyban, ekvivalens legyen az általa majd megkapandó nyugdíjak összesített értékével. Ha ez az ekvivalencia elv, az a biztosítási elv sérül, akkor az rosszat tud tenni hosszú távon a nyugdíjrendszernek, de mivel a nyugdíjrendszernek sehol a világon nem feladata, hogy a teljes aktív kori életszínvonalat megőrizze időskorra, ezért mindenhol erős, és ez a másik alapelv, szolidaritási alapelvek, tehát újraelosztási alapelvek is érvényesülnek a nyugdíjrendszerben. Ez az utóbbi évtizedben Magyarországon ez a szolidaritási elv ez nagyon gyöngévé vált, és emiatt van ez a jelenség, hogy a nyugdíjas társadalmon belül ugyanúgy szakadnak szét keresetek, szóval a vásárlóerő tekintetében az emberek, mint az aktív korúak körülbelül.
Uh-huh. Ugye már évek óta pedzegettük szerintem veled is azt, hogy ezek a nyugdíjrendszerek nem igazán fenntartók, és tulajdonképpen számítani kell arra, hogy egy ilyen elinflálódáson keresztül ugye gyakorlatilag folyamatosan csökkenő értékű nyugdíjjal kell kalkulálni. Amit még azt is mondhatnánk, hogy talán még nem is lenne akkora nagy probléma, hogyha az öngondoskodás olyan szinten állna, és olyan lehetőségek lennének, mint amilyenek. De most ugye ez bevezetésre kerül ez a 25 évek alattiak SZIA mentessége, ami nem feltétlenül, hogy ezt, vagy nem feltétlenül segíti ezt például, hiszen egy csomó ilyen program nyugdíj előtt a takarékossági lehetőség, pont az SZIA-ból való visszatérítésen alapszik. És most ez is sérülhet esetleg, tehát megint csak nem előre.
Ez egy nagyon, nagyon komplex kérdéskör, mert hogyha több pénz marad a fiataloknál, akkor mondjuk 99%-os biztonsággal nem a nyugdíj előtt takarékosságra fogják költeni. És ezen azt se segít, hogyha van SZIA jóváírás. Tehát ilyen szempontból, ha több pénz marad a fiataloknál, akkor az elsődlegesen úgyis majd a lakásra, család alapításra, meg a szórakozásra fogják költeni. De legalább a 25 év alatti a keresetén is megmarad a társadalom biztosítási járulék, tehát a nyugdíjjogosultság azért elkezdenek épülni időben. Ugye ezt a öngondoskodás kapcsán is sokszor elmondtuk, hogy minél korábban el kell kezdeni az öngondoskodást, meg ideális lenne a 20-25 éves korban elkezdeni, mert akkor nagyon kicsi összegekkel is igen jelentős nyugdíjtőkét lehet fölhalmozni, ha valaki kitartóan pakolgatja a kisebb pénzeket élete aktív korában mindvégig. Ezt persze nagyon kevés ember csinálja meg, ezért vannak kitalálva ezek a különféle ösztönző konstrukciók, mint amilyen például az SZIA jóváírás is. Tehát ne felejtsük el, hogyha az SZIA összege adott, vagy a mértéke adott esetben tovább fog csökkenni, akkor ez az SZIA jóváírás is egyre kevesebb ember fog majd ösztönözni. Tehát nem azért kell nyugdíj előtt takarékossági megoldást választani, mert arra jár adó jóváírás, hanem azért, mert egyébként felkopik az állal az embernek időskorában.
Hát persze, ez a logikus, de ugye, hogyha még az ösztönző is eltűnik, vagy nem vehető igénybe, ugye, akkor meg nehezebben fog ez beindulni.
Igen, hát talán azt is beszéltük a múltkor, hogy a magyar nyugdíjrendszerből nagyon-nagyon fájón hiányzik a foglalkoztatói nyugdíjpillér. Aha. Az összes európai működő nyugdíjrendszerben az állami mellett majdnem ugyanakkor erővel ott van a foglalkoztatói nyugdíjpillér is, és amellett van harmadik pillérként az öngondoskodás. Uh-huh. És nálunk a foglalkoztatói nyugdíjpillér az kizuhant, és nagyon nem is akar még visszajönni, mert mindegyik azon alapul, hogy kötelező jelleggel beléptetünk ilyen foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekben minden dolgozó, aki aztán egy 3-6-9 hónapos várakozás után eldönteti, hogy kilépe abból, de a jól bevezetett rendszerekben több mint 90% úgy dönt, hogy marad ebben a foglalkoztatói nyugdíjpénztárban, ilyen például a nyugdíjpillérben, ilyen például a briteknél vagy a németeknél a megoldás, mert hogy kap a munkáltató is nagyon jelentős, ott társasági adókedvezményt meg ilyen típusú leírásokat biztosít az állam, így a munkáltatók nagyon érdekeltek abban, hogy megtámogassák a dolgozóikat, és a dolgozók is azt látják, hogy a bruttó keresetük 3-4%-át, amit elvonnak és befektetnek az ő saját nyugdíjszámlájukra, azt a munkáltatójuk ugyanennyivel vagy még nagyobb összeggel megtolja, mert hogy az állam megadó jóváírásokkal serkenti a foglalkoztatót is arra, hogy ezt így tegye. Nálunk ez sajnos most nincs.
Hát pedig tényleg nagy szükség lenne rá, és egy teljesen jó és logikus kezdeményezés. Igen.
Még egyet, ha megengedtek megemlíteni, nekem szívügyem a nagyon kicsi nyugdíjasok, ugye hozzám áramlanak tömegével az ilyen típusú kommentek, megjegyzések, kérések, és azt látom, hogy nagyon erős szegénységcsillapító hatást érhetnénk el, hogyha nem a nyugdíjprémiumra összpontosítana most a jogszabály, mert még érdekes módon a 13. havi nyugdíj visszaépítése mellett megmaradt a nyugdíjprémium a rendszerben, aminek önmagában nagyon érdekes magyarázata lehet csak, mert pontosan azért jött be a nyugdíjprémium a nyugdíjrendszerben, mert a 13. havi nyugdíj az megszűnt 2009-ben. Most jön 13. havi nyugdíj, marad a nyugdíjprémium is, és a nyugdíjprémiumra félre van téve 54 milliárd forint a költségvetésben. Ezt az 54 milliárd forintot, ez csodálatosan lehetne a medián nyugdíj alatti nyugdíjasoknál egy okos újraelosztás keretében segélyekre felhasználni, és már is nem lenne ennyire tragikus a magyarországi nyugdíjasokat érintő szegénység.
Azért egy hallgató, ahogy nem keresünk egyformán a nyugdíjak, miért lennének hasonlóak, körülbelül 30 éve már lehet külön megtakarítást is indítani. SZIA mentesség jobb, mint a visszatérítés, írja ő. Amiben lehet, hogy igaza van, akkor, hogyha valami nagyon erős tudatossággal bír az adott fiatal, igen, akkor igen, jobb lehet, és azt a különbözetet behordja egy megtakarítási számlára, akkor oké.
A magyar nyugdíjrendszer pontosan tükrözi a eltérő kereseteket, hiszen a nyugdíj megállapítás során az egyik fő összetevő az a 1988 óta szerzett összes keresetet figyelembe veszi, ami után fizettünk nyugdíjjárulékot. Tehát ez a biztosítási elve szépen érvényesül a magyar nyugdíjrendszerben is, csak az említett anomáliák miatt a szállat torzulnak, és a szakadékok kezdenek nyílni.
Világos. András, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét beszélhettünk veled. Jó munkát és szép napot. Szia, szia.
Nektek is. Köszi.
Farkas Andrással, a nyugdíjgurúval beszélgettünk egy kicsit.
Igen, és a nyugdíjgurú oldalán lehet további ilyeneket olvasni tőle. Többek között azokra a kommentekre is gondolom válaszol, vagy legalábbis azokat is lehet látni, amiket említett.
Hát most ismét hírek, hogyha jól látom az óránkat. Igen, 1:59 perccel. Úgyhogy jön Schmidt Andrea a hírekkel, utána jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor.